Ez így hírt is elhangzott 1989. június 25-én. A téma példabeszédek 4. fejezete 18-tól 27-ig. Fiam, figyelj fel a szavaimra, kölcsönözd a füledet az én szavaimnak. Isten megbízásából ígét hirdet, Frank testvér. Mennyire hálásak lehetünk az Úrnak mindazért a szeretetért, amelyet már tőle kaptunk, azért a nagy kiváltságért, hogy hinni tudunk, ahogy az írás mondja, nem csak fél szívvel, hanem teljes szívvel. Úgy gondolom lesz egy rövid égeszemléletünk, talán néhány gondolat a példabeszédek 4-ből, amivel elkezdtük. Itt az ösvényről van szó, amelyen járni kell, amely világosan ragyog, ahogy meg van írva, a példabeszédek 4. fejezetének 18. versétől. Viszont az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal fénye, amely egyre fényesebben ragyog, egészen a déli verőfényig. Milyen csodálatos íge, az íge ösvény, az igaz ösvénye, az Isten által megigazult emberi, aki kegyelmet talált ő előtte, az olyan, mint a hajnal fénye, amely mind fényesebben ragyog. És a 23. versben, sőt már a 22. versben leírt gondolatok, igen, mindent újra fel lehetne olvasni, mert életet jelentenek mindenkinek, aki felfogja és gyógyító orvosságot az egész testének. Aztán a figyelmeztetés, mindennél jobban, amit őrizetbe kell venni, óvd vagy védd meg a szívedet, mert attól függ az élet. És hogyan óvhatjuk vagy védhetjük meg? Isten meg kell ajándékozzon kegyelemmel erre nézve, sőt meg is fog ajándékozni kegyelemmel, hogy ne engedjünk be a szívünkbe semmit, ami kárt és romlást okozhatna, hanem ahogy az írás mondja, üdvös állapotban vannak a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Isten ajándékozzon és őrizzen meg bennünket kegyelemből tiszta szívvel. Egy olyan szívvel, amely hinni tud és szeret, egy szív, amely tele van a legszentebb ösztönökkel, telve hittel és szeretettel, egy szív, amely hittel tiszteli Istent. Aztán tovább folytatódik a 24. verssel. Távolítsd el magadtól a szavak hamisságát, és ne legyen hazugság és csalás a te szádban. Akkor képesek lesznek a szemeid nyíltan kommunikálni, gondtalanul és nyitottan előre nézni. Hadd legyen a lábad egyenes, egy egyenes, célorientált életúton, légy álhatatos és határozott minden útaidon. Isten ajándékozzon meg vele, ő mutassa meg nekünk ezt az egyenes ösvényt vagy útat, amely mentes minden akadálytól, ez az egyenes kiépített út, ezzel ajándékozzon meg téged, engem is, mindannyiunkat. Aztán ez áll tovább, ne térj el se jobbra, se balra. Tartsd távol a lábad a gonosztól. Ehhez is ajándékozzon meg bennünket Isten kegyelemmel. Hadd folytassuk az Ézsaiás 57. fejezetével. Egy csodálatos íge szakasz, amely tematikusan kapcsolódik ehhez. Ézsaiás 57. fejezete a 14. versétől. Az 57. fejezet 14. versétől. És ő, azaz az Úr, azt fogja parancsolni, készítsetek útat, egyengessetek egy útat, készítsetek útat, távolítsatok el minden botrányos dolgot népem útjából, mert így szólt a magasságos és fenséges, aki örökké trónol, és akinek neve a Szent. A magasságban és a Szentében lakozom én, és azoknál, akiknek szelleme megtört és megviselt, hogy újjá élesszem, felüdítsem a megtörtek szellemét, és felvirítsam a megtörtek szívét. Ezzel ajándékozzon meg az Úr ma ebben az órában mindannyiunkat. Ő tudja, mire van szükségünk, és képes megadni, és megtenni, újjá éleszteni a megtörtek szívét és a megviseltek szellemét. A 16. vers, mert nem akarok én örökké perlekedni, és nem akarok folytonosan haragudni. Egyébként minden szellem el kellene sorvadjon előttem. És az életerő, vagy az élet szelleme is, amelyet én magam teremtettem. Csak az ő bűnös fukarsága, kapcsisága miatt lettem bosszus, és büntetően megfenyítettem őt azáltal, hogy haragosan elrejtőztem, míg ő hitehagyott módon a maga választott útját járta. Ez az íge szava nagyon megérintett engem. Isten megharagudott az ő népére, amikor az a saját maga által választott útját járta. Isten megmutatta és kijelölte az útat az ő népének. Csak ezen az isteni úton, a hitben és az engedelmességben nyugodhat meg rajtunk Isten áldása. Amennyiben Isten gyermekei a saját útjukat járják, nem számíthatnak Isten áldására, még akkor sem, ha Isten gyermekei. Csak Isten útján van egyénileg, Isten útján tud az Úr teljes mértékben megáldani minket. Itt azt írja tovább, elpártoltak és saját maguk által választott útakat jártak. De Isten kegyelmesen itt is közbeavatkozott, és ez a szép benne. Én nem tartozom azok közzé, akik arra törekszenek, hogy az embereket bizonytalanságba juttassák. Inkább azok közzé tartozom, akik Isten segítségével arra törekszenek, hogy kijussunk a bizonytalanságból, és eljussunk a bizonyosságba. Merem azt mondani, hogy a saját magunk által választott útak ideje véget ért számunkra. Azzal az időponttal, amikor Isten kegyelméből felismertük Isten útját erre az időre, és készségesen ráléptünk erre a békesség útjára lábainkkal, és ezen a megjelölt úton haladhatunk is. Amen tudtok erre mondani, hiszen ez így van. Csak hogy az ő szavában mindkét állapot le van írva, az előbbi és az utóbbi is. Senki ne hagyja magát nyugtalanítani az ellenség által, ha azt mondja, pillanat csak, már most a saját útadon jársz, vagy Isten útján jársz-e. Amennyire bizonyos az, hogy Isten kiragadott minket minden önző útainkból, minden vallás felekezetekből, gyülekezetekből és elképzeléseinkből, és amennyire bizonyos az, hogy kinyilatkoztatta nekünk, mi a lényeg ebben az időben, és amennyire bizonyos az, hogy kegyelemből megmutatta nekünk ezt az útot, annyira bizonyos az is, hogy járhatjuk ezt az útat. Hiszen ez nem a te, és nem az én útam, hanem ez Isten útja az ő népével, az ő szavai szerint ebben az időben. Csak remélem, hogy ez mélyen behatol, és boldog kinyilatkoztatássá válik a szívünkben, üdvös kinyilatkoztatássá. Mert előfordulhat ugyan, hogy az ellenség minden ravaszságával és alatamosságával drága ékehelyeket vesz elő, és Isten gyermekeit nyugtalanságba juttatja. A saját útak ideje véget ért abban a pillanatban, amikor Isten útjára léptünk, és ezt az útat kegyelemből végig járhatjuk. Az Ézsaiás 57. fejezetéből még a 19-től 21. tartó verseket, talán a 18. verset is el kell olvasni. Jól lehet, láttam az ő útjait, mégis meg akarom gyógyítani, vezetni akarom, és kárpótlásul vagy jutalmul megvigasztalom őt és az ő szenvedőit. Azáltal, hogy az ajkak gyümölcseként békességet teremtek, békességet a távoliaknak és békességet a közelieknek, mondja az Úr, és meg akarom gyógyítani. Ez Isten akaratában volt, és ezt meg is tette, békességet a távoliaknak és békességet a közelieknek. Ehhez szeretnék felolvasni az Efézusbeliekhez írt levél 2. fejezetéből. Egész csodálatos párhúzam, amit Pál apostol itt az Új Testamentumból az Új Testamentumba felvázol. Efézus 2. fejezet a 13. verstől. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor hajdanában távol álltatok, tehát a szövetségen kívül, a Krisztus vér által közel valókká lettetek, észrevettétek-e? Ézsaiás próféta azt mondta, békességet a közelieknek is, békességet a távolállóknak. Itt megtaláljuk a visszaigazolást az új szövetségben. Még egyszer elolvasom a 13. verstől. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor vagy hajdanában távol álltatok, a szövetségen kívül voltatok, a Krisztus vére által közel valókká lettetek, mert ő a mi békességünk, vagy az egység köteléke, aki a két részt egy egységbe hozta, és eltávolította a választó falat, az ellenségeskedést, miután az ő testének feláldozásával eltávolította az alapvetően kötelező érvényűvé kialakított törvényt, annak alapszabályzatokba foglalt parancsolataival, hogy így a kettőt az ő személyében, mint a békesség előidézője, egyetlen egy új emberé alakítsa át. És hallgassátok meg, mi jön most még a következő 2-3 versben. És a kettőt egy testben megbékéltesse Istennel a kereszt által, miután azáltal megölte az ellenségeskedést, így tehát eljött, és békességet hirdetett nektek, akik távol álltatok, és békességet azoknak, akik közzel álltak, mint egy örömhírt. Számomra mindig valami nagyon különleges, amikor ugyanazt a dolgot megtalálom az Ószövetségben és az Új Szövetségben, ott a bejelentés, itt pedig a megvalósulás. Ilyenkor a szívem ujongani kezd. Számomra ez nagyon sokat jelent. Mindent jelent. Az Új Szövetségben bizonyítékot találunk arra, hogy az Ószövetség összes jövendőlése beteljesedett. Békesség a közzelállóknak, ez volt Izrael népe. Békesség a távolállóknak, ezek voltak az összes népek, nyelvek és nemzetek. Krisztusban egyesítve lett lettek mindazok, akik elfogadták a kegyelmet és az üdvösséget. A távol lévők és a közeliek egy új emberré, a békesség előidézőivé lettek átalakítva. Egy énekíró így ír: amennyiben az Istennel való békesség áthatja a lelkemet. Amikor itt olvasom az örömhír szó kifejezést, a 17. versben áll írva, így tehát eljött és békességet hirdetett nektek, akik távol álltatok, és békességet azoknak is, akik közzel álltak, mint örömhírt, mint egy örömhírt. Ez az ige szakasz egy pillanat vagy néhány óra óta teljesen új jelentőséget kapott számomra a manilai szállodában. Ott a liftben vagyok, és velem együtt amerikaiak is vannak a liftben, akik kissé félvállról beszélgetnek egymással, de elhangzik az ébredés szókifejezés, és mivel elhangzott ez az ébredés szókifejezés, automatikusan rákérdeztem, és azt mondtam: csak viccnek gondoltátok, vagy tényleg az Isten által adott ébredésre gondoltatok? Az egyik azt mondja: mi tényleg egy Isten által ajándékozott ébredésre gondoltunk, hiszen az Egyesült Államokból jöttünk, misszionárusok vagyunk a Fülöp-szigeteken. Erre én azt mondtam: akkor ti vagytok azok a beszélgető társak, akikre vártam. És így ki is alakult egy beszélgetés. Többször fel-alá közlekedtünk a lifttel, és beszélgettünk egymással. Ez is lehetséges, a liftben is jól telik az idő. Csak hogy aztán ráébredtünk, hogy ki kell szállnunk a liftből, és beszélnünk kell tovább egymással, hogy rövidre fogjam a hosszú történetet. Az egyikük megkérdezett Branham testvérről. A rövid beszélgetésben néhány evangélista nevét is megemlítette. Ilyen esetekben nagyon tapintatosan vagyok, különösen az amerikaiakkal szemben azt mondtam: figyelj, én magam jártam ott az összejöveteleken, és ott nagy számban voltak evangélisták is, így William Branham is ott volt. Hiszen minden alkalommal tapintatos akarok lenni az emberekkel. Nos, rendben, William Branham, amikor az a név elhangzott, azt mondja: figyelj, veled nekem beszélnem kell. Igen, mondom, hiszen éppen azért vagyok itt. És akkor eljött a pillanat. Azt mondja: apám Phoenixben, Arizonában járt, vagy volt William Branham összejövetelein, és mesélt nekünk arról, amit Isten tett azokon az összejöveteleken. Én magam soha nem láttam, soha nem hallottam őt. Így elmondta nekem. Ellenben elolvastam az élettörténetét, és többet szeretnék tudni róla. Azt mondtam: szívesen, örömmel. Megadta nekem a címét is. Aztán következett egy beszélgetés, amelyben még néhányan részt vettek. És most jön az a pont, amely nagyon mélyen megérintett és meghatott engem. Azt mondtam ezeknek a testvéreknek: figyeljetek, William Branham nem csak egy olyan ember volt, aki által Isten nagy csodákat és jeleket tett, hanem egy olyan ember, akinek volt egy isteni ige üzenetet erre az időre nézve. És amikor ezt kimondtam, önkéntelenül is eszembe jutott 1933. június 11-e, amikor a ragyogó a fényfelhőből hang hallatszott. Úgy, ahogy János el lett küldve Krisztus első eljövetelét megelőzően, úgy leszel elküldve te egy üzenettel Krisztus második eljövetelét megelőzően. És amikor ezt így kimondtam, az ajkamon mély fájdalom fogott el, egy nagyon mély fájdalom. És feltettem magamnak a kérdést: már most hol is van ez az ige üzenet, amely Krisztus második eljövetelét megelőzi? Mi lett belőle, és mit csináltak belőle? És amikor felmerült a kiegészítő kérdés is, mi van mindazokkal a branhamistákkal, akik különböző irányzatokba mennek, ez volt az utolsó késelés, amire még szükségem volt. Amikor visszatértem a szobámba, és térdre borultam az Úr előtt, keserűen elkezdtem sírni, és azt mondtam, Uram, Te vagy az, aki elküldted a Te szolgádat és prófétádat. Ő megosztotta velünk a Te szavadat. Mi lett mindebből? És csak annyit tudtam mondani, Uram, gondoskodj Te rólam, gondoskodj Te rólunk, gondoskodj még egyszer kegyelemből a Te ügyedről, és segíts ki bennünket, hogy ne csak azt mondjuk, Isten elküldött valakit, és van egy üzenet, hanem egy konkrétan elmondhassuk, ez az isteni üzenet, amelyet továbbítanunk kell, és amit hinnünk kell, hogy minden rendbe jöjjön, mielőtt az Úr visszajöhetne, hogy hazavigye az öveit. Valahogy azután mégis megvigasztalt, hogy valószínűleg a jövőbeli könyvemben már megemlítettem a legtöbb pontot ebből, hogy rámutassak, mi is az, ami Istennek ebben az időben valóban fontos. Nem csak az, hogy lelkesedjünk egy emberért, vagy róla beszéljünk, hanem, hogy isteni kinyilatkoztatás által tisztában legyünk azzal, hogy Isten az, aki ezt megígérte, és ez az, ami most az ő ígéje szerint, ez az, amit most az ő ígéje szerint cselekszik. És minden, amit megjövendőlt, most beteljesedik. Amint tudjátok, vannak olyan órák az életben, amikor bizonyos dolgokon át kell menni, és ez jót tesz. Olyan ez, mint egy tisztítási folyamat, mélyebbre vezet minket Isten ügyébe, még inkább függővé tesz minket Istentől, mint amilyenek már is vagyunk. És rájövünk, hogy önmagunkon teljesen tehetetlenek vagyunk segíteni. Te Isten meg mindent meg tud tenni. Nekem ez jót tett. Szeretném, ha nem csak azt tudnám elmondani, hogy Isten elküldött egy íge üzenetet, amely megelőzi Krisztus második eljövetelét. Szeretnék hordozója lenni ennek az íge üzenetnek. Szeretnék gondoskodni arról, hogy Isten népe valóban tájékoztatást kapjon azokról a dolgokról, amelyeket helyre kell hozni, egyensúlyba hozni, kijavítani. Igen, hiszen minden vissza kell legyen állítva a helyes állapotába, és vissza is fog állani. Mi hisszük, hogy az Úr segíteni fog nekünk ebben. Hiszen mi mindannyian csak emberek vagyunk, de ő Isten, és ő ül a trónon, és ő minden dicsőségesen és csodálatosan véghez fog vinni. Az Ézsás próféta 26. fejezetéből is szeretnék röviden felolvasni, ami az Úr útjának témáját illeti. Az Ézsás 26. fejezetének 7. versétben, vagy 7. versétől ez áll. Az igaz útja, egy egyenes út, célegyenesen vezet az igaz pályája. Te vagy az, aki gondoskodsz arról, hogy egyenes legyen. Aztán tovább. Még a te ítéleteid útján vagy során is számítunk rád, Uram. A te neved és a te felmagasztalásod után vágyik a mi szívünk. Nem az fejeződik-e ki itt, ami minket is foglalkoztat, és amit magunkban hordozunk, a te neved után, a te felmagasztalásod után, arra, hogy a te neved tisztelve legyen, szentségben legyen tartva, és dicsőítve legyen, erre vágyakozik a szívünk. Majd így folytatódik. A szívem vágyakozik te utánad, éjjel a szellemem is sóvárok te utánad, a lelkem mélyén. Mert mihelyt elérik a te ítéleteid a földet, megtanulják a föld lakói az igazságot, vagy az igazságosságot. Előfeltétel azonban az, hogy Isten vonzza őket, hogy megszólítsa őket, hogy segítsen, különben nem jönnek. Pillanatnyilag nem annyira látjuk az ítéleteket, pillanatnyilag azt látjuk, hogy az Egyesült Európa mindhárom szakaszában a csúcspontja felé halad. És a bibliai profécia alapján valóban azt mondhatjuk, hogy elértük a végnapokat. Az idő egyre feszültebbé válik, unszol és siettet, és felemelhetjük a fejünket, mert tudjuk, hogy közeledik a megváltásunk. Higgyétek el nekem, mi nem vagyunk azok, és ezt nem nagy képűségből mondom, hogy mi vagyunk a legjobban tájékozott nép, aki itt a Földön létezik. A prófétai ége kinyilatkoztatása által, sőt a prófétai szolgálat által olyan mély betekintést nyerhettünk a végidő eseményekbe, amilyet a Földön sehol máshol nem található meg. Időnként beszélnetek kellene más emberekkel is, hogy megtudjátok, mi jár a fejükben, hol kalandoznak a gondolataikkal, annélkül, hogy tudnák, mi történik most valójában. Istennek van egy terve az ő népével, és mi ezen az ösvényen szeretnénk járni. Minden más egyebet figyelembe veszünk ugyan, hogy felismerjük azok nyomán, milyen késő van a világ óráján, és milyen közel érkezett a mi szeretett Urunk eljövetelének pillanata. Még két-három ígehet szeretnék gyorsan felolvasni, mégpedig a második Timóteus első fejezetéből. Nem csak arról van szó, hogy halljunk ezekről a dolgokról, hanem arról is, hogy bizonyossággá váljanak számunkra, hogy az utolsó kétség is el legyen oszlatva, és hogy legyen egy élő hitünk meggyökerezetten az ő szavában, úgy, hogy semmi ne tudjon megingatni minket ide-oda. Az első Timóteus levelének első fejezetéből a 12. verstől a 14. versig olvasom fel egy nagyon jól ismert ígét, de szeretném ezt egy másik ígével szembeállítani, vagy azt követni. A 2. Timóteus első fejezetének 12. versétől. Ez az oka a jelenlegi szenvedéseimnek is, de nem szégyellem magam miattuk. És most jön ez a kijelentés. Mert én tudom, kiben helyeztem a bízalmamat, és biztos vagyok abban, hogy ő elég erős ahhoz, hogy megőrizze a rám bízott javakat, vagy kincset, mindaddig, amíg el nem jön az a nap. Aztán jön a lényeg. Az egészséges tanítások mintaképeként tartsd meg azokat, amelyeket tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban meggyökerező hitben és szeretetben. Őrizd meg a rád bízott becses javakat a bennünk lakozó Szent Szellem által. Ez nagyon-nagyon fontos. Amint tudjátok, minden kinyilatkoztatás, amely Istentől származik, a Szent Szellem által jön. Hiszen Istentől kapjuk ajándékba, csak hogy a Szent Szellem által maradandóan lakozást kell vegyen bennünk, meg kell maradjon őrizve, mint isteni kinyilatkoztatás bennünk, és azután el kell legyen pecsételve. Nyomatékosan kell még egyszer beszélnem az elpecsételésről, mert az a benyomásom, hogy egyesek nem értették meg. De hadd mondjam el előre, vagy megelőzően. Elpecsételni egy tartalmat lehet, elpecsételni egy dokumentumot lehet, de levegőt vagy ötleteket nem lehet elpecsételni. Ha valahol pecsét van téve valamire, akkor valami becsesnek, egy szerződésnek, vagy bármi egyéb is kell legyen ott valami meglévő, mielőtt értelme és célja lenne a pecsétet rátenni. Ötleteket és a levegőt biztosan nem lehet elpecsételni, pontosan úgy, ahogy emberi érzéseket sem. Ennél többnek kell lennie, de erről még beszélni fogunk. Isten el akarja pecsételni azt, amit ő maga helyezett el belénk a Szent Szellem kinyilatkoztatása által a Szellem pecsétjével. Nem azt, amit az emberek mondanak, hanem azt, amit a Szellem kinyilatkoztatott nekünk az íkéből. Őrizd meg a rád bízott, becses, értékes javakat a bennünk lakozó Szent Szellem által. Két gondolatot szeretnék egymással szembeállítani. Itt az elsőt az egyik sorból, vagy egyes számban, mert én tisztában vagyok azzal, hogy ki az. Most szeretnék felolvasni a 2 Timóteus 3. fejezetéből. 2 Timóteus 3. fejezet a 11. versétől. 2 Timóteus 3.14. Te azonban maradj hűséges ahhoz, amit tanultál, és ami teljes bizonyossággá vált számodra. És most jön a te szókifejezés, hiszen te magad tudod, milyen tanítóktól tanultad. Pál apostol nem csak azt mondhatta el, én tudom, hanem így ír Timóteusnak, a munkatársának, Krisztusban való harcostársának, hiszen te magad is tudod, milyen tanítóktól tanultad. Isten elrendelt apostolokat, prófétákat, pásztorokat, tanítókat és evangélistákat a gyülekezetben. Egy tanítás, amely Istentől származik, az bizonyos, és nem csak annak lesz bizonyossága, aki előadja vagy elmagyarázza, hanem a Szent Szellem által mindenkinek pontosan ugyanúgy fel lesz tárva. Nem csak az előadó, az előterjesztő rendelkezik bizonyossággal, hanem a közönség is ugyanazzal a bizonyossággal rendelkeznek a Szent Szellem által. Én valóban azt hiszem, szeretett testvéreim és testvérnő, hogy ugyanúgy hiszek én is, ahogy Pál apostol és Brenham testvér is itt is tanított. És azt hiszem, hogy ugyanezt elmondhatom mindannyiunkról is. Hiszen nem táncolunk mi egy aranyborjú körül, és nem azt mondjuk, ezek Isten emberei voltak, és az Úr szólt hozzájuk, ezt és amazt kinyilatkoztatta nekik, és talán még egy kis vidámságot is társítsunk hozzá. Nem. Ezt egészen másképp látjuk. Az, amit Isten ezeknek az embereknek kinyilatkoztatott, és rájuk bízott, azt ők nekünk továbbították. Hiszen az volt a feladatuk, az isteni megbízatásuk abban állt, hogy továbbadják nekünk, amit Istentől kaptak. És ugyanaz a Szent Szellem, aki nekik kinyilatkoztatta kegyelemből, nekünk is kinyilatkoztatta. Nyilván hiszem, hogy az Istenség, a keresztség és egyáltalán az összes bibliai tanítást pontosan úgy látjuk, 100%-osan, ahogyan az a Bibliában Isten valami embereitől, akik a Szent Szellem kinyilatkoztatásán keresztül továbbították ezt nekünk. Hiszen ugyanaz a nyelvjárás, egy Úr, egy hit, egy keresztség, egy út, egy igazság, egy élet, minden egyes számban. Mert az egyetlen egy Istentől származik, és csak egyetlen egy test létezik, és ez az egyetlen egy test Krisztus teste, és ennek az egy testnek csak egy feje van, és ez a fej maga Jézus Krisztus. Úgy gondolom, néha helyén való alázatosnak lenni. De ha ezt Istentől kaptuk kinyilatkoztatva, hiszen akkor ujjonghatunk is felette. Hálásak lehetünk emiatt, és nem csak minden alkalommal oda menni, és azt mondani, ó, igen, hanem egyszer hálásaknak lenni, nem gőgösen, hanem alázatos hálaadat. Isten olyan embereket akar, akik hálásak azért, amit megtett, értünk, hálásak azért, amit ajándékba adhatott nekik, amit kimunkálhatott bennük. Pál apostol azt mondja, én tudom, és Timótósnak azt írja, te pedig tudod. Ugyanaz vonatkozik ránk is ma. Nem csak egyes Isten egyéni emberei tudták, hanem mi is tudjuk. Nem csak ők ismerték fel, hanem mi is felismertük. Nem csak ők hittek, hanem mi is hiszünk, ahogy az írás mondja. Szívesen megismétlem magam ebben. Istennek voltak szócsövei, de nem azért, hogy ezeket az Isten embereit ünnepeljük. Hiszen nem erre szolgálnak, hanem arra, hogy Isten szavát halljuk a szájukból, és hálások legyünk érte. Még egy igeverset szeretnék felolvasni a János evangéliumából. Bocsánat, amely pontosan megmutatja nekem, vagy nekünk, mindannyiunknak, miről is van szó azokkal szemben, akiket Isten elküldött. A János evangéliumából, a 6. vagy a 7. fejezetből. János evangélium a 7. fejezete, 14. versétől egy nagyon fontos ige szakasz. Amikor azonban az ünnepi hétnek a fele már eltelt, Jézus felment a templomba és tanított. Felment és tanított, tehát. Erre a zsidók elcsodálkoztak, és azt mondták, hogyan jutott ez az ember az írástudomány birtokába, holott nem részesült semmilyen oktatásban azokat illetően. Ekkor Jézus a következő szavakkal válaszolt nekik. Az én tanításom nem tőlem származik, hanem attól, aki engem elküldött. Ha valaki meg akarja tenni annak akaratát, az elcsendesedik, tudomást szerez arról, hogy ez a tanítás Istentől származik-e, vagy hogy én magamtól beszélek, magamtól kifolyólag. Hadd maradjunk egy kicsit ennél a versnél állva, hiszen ugyanez vonatkozik a mi időnkre is. Az isteni tanítást és hirdetést csak azok fogadják el és hiszik el, akik készek Isten akaratát teljesíteni, akik nem csak azért jönnek el, hogyha meghallgassanak valamit, amit kritizálni lehet azután, hanem hogy őszinte szívvel eljönnek, hogy meghallgassák az ígét, hogy meghallgassák az igaz tanítást. És ahogy itt elő van adva, és az Úr így szól, az én tanításom nem tőlem származik, hanem attól, aki engem elküldött. Ugyanezt elmondhatta Pál apostol, és Pál apostol egyszer azt írta, hogy Krisztus evangéliuma, majd Isten evangéliuma, és aztán azt mondja, az én evangéliumom szerint, ahogyan azt minden gyülekezetben tanítom. Isten evangéliuma Jézus Krisztus evangéliuma, és Jézus Krisztus evangéliuma valamennyi apostolok evangéliuma. Ez a mi evangéliumunk lett egy és ugyanaz az evangélium. És éppen ezért Isten úgy rendezte, hogy mindez teljes egyetértésben érvényesüljön. Nagyon fontos a 17. vers. Ha valaki annak akaratát akarja cselekedni, akkor igen, de ha nem hajlandó Isten akaratát cselekedni, mi legyen akkor? Aztán nem lesz kinyilatkoztatva sem. Akkor akár a halottak közül is föltámadhatna valaki, és hozhatna egy isteni üzenetet, mert nem hinnénk el. Előfeltétel, hogy az ember hajlandó legyen helyet adni a helyesbítésnek, hátat fordítani a saját útjának, és Isten útját járni, hogy az egyenetlen egyenesbe legyen hozva, és a görbe is egyenesbe legyen hozva, hogy meg van írva. Csak akkor, ha az emberek egészen szívükből készek Isten akaratát cselekedni, akkor fog tudatosulni előttünk, hogy Isten küldötte egy embert, akkor elcsendesednek, hogy Istentől lett elküldve, hogy tanítson, és hogy elmondja, amit el kell mondani. Elolvasom még egyszer a János 7.17-et. Ha valaki meg akarja tenni annak akaratát, az elcsendesedik, vagy tudomást szerez arról, hogy ez a tanítás Istentől származik-e, vagy én magamtól tanítok, hogy beszélek. Itt valóban fel lehetne tenni a kérdést. Miért mentek tovább a saját útjaikon az összes nagy evangélisták az Egyesült Államokban, akik Branham testvér isteni elhivatásának köszönhetik a szolgálatukat? A legnagyobb közülük megkérdezte Branham testvért, hogy imádkozhat-e ő érette kézrát étellel. Imádkozni akar Branham testvérért, hogy ne prédikálja ezeket a dolgokat, amiket az emberek nem szeretnek, hanem mondjon mindenkinek valami kellemeset. És ti ismeritek, hogy Branham testvér válaszát. Azt mondja, testvérem, ha te megengeded, hogy én is kézrát étellel imádkozzak érted, hogy Isten segítsen rajtad és megajándékozzon kegyelem, akkor te is kézrát étellel imádkozhatsz értem. Nos, mi volt a helyzet? Híres emberek voltak ugyan, de nem voltak készek Isten akaratát cselekedni. Noha, dicsőíté éneket énekeltek róla, és énekelnek róla, ez nagyszerű Isten embere volt, senki nem volt hozzá hasonló, igen, és miért nem hisznek abban, amit tanított? Mert nem hajlandóak Isten akaratát cselekedni, hiszen túl sokba kerülne nekik a hírnevük, a reputáció, a millióik, és így tovább. Nem hajlandóak egy áldozatot hozni. Szeretteim, ebben szerencsésnek tekinthetjük magunkat, hogy Isten átformálta a szívünket, úgy alakította, hogy készek legyünk teljesíteni az ő akaratát, és éppen ezért nyilatkoztatta ki magát bennünk. Szeretett szív, az a fontos, hogy teljesen és maradéktalanul feladjuk a belső ellenállást, és azt mondjuk, Uram, beszélj, én hallgatok, és készen állok arra, hogy megtegyem, amit mondasz nekem. Befejezem még a verset, és aztán a 18. vers. Hogy ez a tanítás Istentől származik-e, vagy hogy én magamtól beszélek-e? És most jön. Aki önmagából kifolyólag beszél, a saját tiszteletét keresi. Aki pedig annak megtiszteltetését keresi, aki elküldte őt, az a szava hihető, és nincs benne semmi igazságtalanság. Aki Istentől lett elküldve, nem önmagából kifolyólag beszél, nem a saját programját adja elő, a tanítását, nem a hitét mutatja be, hanem az Úr nevében beszél, amivel Isten megbízta, és azt továbbítja Isten népének, amit továbbítania kell, annélkül, hogy még a legcsekélyebb mértékben is valamit magának tulajdonítana. Hadd foglaljuk össze. Istennek vannak emberei itt a Földön, akik elve elrendeltettek arra, hogy örökké vele legyenek emberek, akikért Krisztus meghalt a Golgotán, akikért ez a megbékélés és ez a megváltás vére folyt. Emberek, akik úgy hisznek, ahogy az írás mondja, akik az Úrhoz jönnek, elhagyják a saját útjaikat és az Úr útját járják. Az írás szava szerint hagyja el az ember a saját útját, és kövesse az Urat. Az Ézsaiás 55. fejezete. Amennyivel magasabbak a mennyek a földnél, annyival magasabbak az én útaim a ti útaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Isten azt akarja, hogy az ő gondolatait gondoljuk, az ő útjain járjunk, és hogy így ő vele az ő nevében elérjük a célt. Isten ajándékozzon meg bennünket ezzel, hogy ez az egyértelmű íke hirdetés, mint bibliai üzenet hatalmas trombita szóként elérjen minden népeket, nyelveket és nemzeteket. És ez meg is fog történni. Efelől ne aggódjatok, a legkevesebb gondotok legyen emiatt. Hiszen ami úrunk már megmondta, az ő országáról szóló evangéliuma. Mit jelent az evangélium szó kifejezés? Örömhír. De nem csak a közönséges értelemben vett örömhír. Sok mindent lehet örömhírnek nevezni. Ha valaki a lottón nyert és elmondja másnak, az még örömhírnek is tekinti. De itt valami egészen másról van szó. Itt az üdvösség üzenetéről van szó, az örömhírről, amely Istentől származik, és ez az örömhír, amely Istentől származik, az üdvösség üzenete. És ezt az isteni üdvösség üzenetet, Jézus Krisztus emesz evangéliumát, ezt a teljes evangéliumát kegyelemből minden népnek, nyelvnek és nemzetnek hirdethetjük. Előtte még nem jöhet el a vég. Közzel van ugyan, de még nincsen itt. Először el kell legyen végezve a feladat, és azután el fog jönni az Úr, hogy hazavigye az öveit, akiket minden nyelv, minden nép, nemzet közül elhívott, külön választott, akiket az egész világból elő tudott készíteni. Hiszen az énekesek elénekelték nekünk, eljönnek keletről, nyugatról, eljönnek délről és északról. Isten meg fogja tenni. Csak egyetlen egy kérésem lenne, emlékezzetek meg róla, hogy az Isten akaratában találtassak, hogy minden, ami történik, valóban az ő tökéletes akaratának megfelelően történjen, mert én szeretném teljesíteni az ő akaratát. Isten fedje fel nekem, mutassa meg nekem, én készen állok, hogy szívből megtegyem azt, amit ő szeretne, hogy megtegyek. Őt, az élő Istent illeti a hála, felmagasztalás, a dicsőítés és az imádat mindenért. A Jézus nevében, amen. Hadd álljunk fel és adjunk hálát együtt az Úrnak. Hűséges Uram, Te jelen vagy. Köszönöm Neked ezt. Te szóltál hozzánk, még ha fizikailag gyenge is vagyok itt, úgy a Te szavad mégis isteni erő. Halleluja! Hűséges Uram, emberek, akik közel állhatnak, Te benned lehetnek, és Te ő bennünk. Szeretett Uram, mi befogadtunk Téged és a Te szavadat, teljes szívünkkel, teljes vágyakozásunkkal, és ha tehetnénk, a Te lábad elé borulnánk, kísírnánk magunkat, és szabadjára engednék könnyeinket folyni, hogy megköszönjük Neked, köszönetet mondjunk Neked. Szeretett Uram, fogadd el az őszinte hálát, a szeretetért, amelyet kinyilatkoztattál nekünk, amelyet megmutattál nekünk szenvedéseiddel és haláloddal. Mert nem valami más által, hanem a Te kereszthalálod által lettek a távoliak közel lévők kétéve. Ó, mert Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával. Szeretett Uram, Te vagy a mi Istenünk. Köszönjük Neked azt is, hogy megmutattad nekünk az útadat, útba igazítottál bennünket, mert ezt az isteni útat, amely egyre fényesebben ragyog, amíg el nem kezdődik a teljes nappal, és fel nem ragyog az igazság napja, magasztalunk és imádunk Téged. Szeretett Uram, Te megajándékoztál bennünket egy olyan szívvel, amely kész arra, hogy teljesítsük akaratodat, befogadni és elfogadni a Te tanításodat. Uram, beszélhetsz hozzánk, mert hallgatni szeretnénk te rád, szívesen hallgatni, halleluja. Dicsőség, megtiszteltetés és elismerés neked az élő Istennek, az Ábrahám, Izsák és Jákob Istenének. Valóban te nem vagy a halottak Istene, hanem az élőké. Itt vagyunk előtted összegyűlve, hogy hálát adjunk neked. Mindannyian, akik felemelték a kezüket, most felajánljuk neked őket. Hűséges Uram, te ismered a szükségleteiket, tudod, mi zajlik le bennük, ó Uram, legyen az testben, lélekben vagy szellemben. Uram, hiszen te lettél számunkra minden mindenekben. Cselekedj velünk irgalmasságot szerint és ígéreteid szerint. Most van egy közös imádságunk, egy kérésünk hozzád, mindenható Istenem és Uram, hogy nem csak, hogy el akartál érni minden nyelvet, népet és nemzetet, te hallatni akartad magad minden vallás felekezetben is. Ajándékozz meg egy olyan áttöréssel, amilyen még soha nem volt itt ezen a földön. Én Istenem, mielőtt a kegyelem kapuja örökre bezárul, mielőtt Isten ítéletei érik ezt a föld kerekségét, szeretett Uram, nyisd meg ezeket a szellemi börtönöket. Én Istenem, kérünk téged, tégy valamit, ami még soha nem történt itt ezen a földön. Mozgasd meg az eget és a földet ennél fogva, te meg fogod tenni, mert így ígérted. Te azt mondod, hogy azon a bizonyos napon nem csak a földet, hanem az eget és a földet is meg fogom mozgatni. Halleluja! Mi ezekben a napokban élünk. Te megajándékoztál bennünket az isteni üzeneteddel, egy isteni üdvüzenettel, egy tanítással, kioktatással. Hálát adunk neked érte. Készen állunk arra, hogy teljesítsük a te akaratodat. Mutasd meg nekünk, és segíts nekünk abban, hogy ne csak a szándékunkkal maradjunk, hanem a teljesítéssel. Neked a mindenható Istennek mondok hálát az összes testvérért, különösen a Fülöp-szigeteken. Szeretett Uram, azokért a több mint 20 testvérért is, akik az ígével szolgálnak, akiket újra visszahoztál, ó Uram, akiket megajándékoztál a te kegyelmeddel. Szeretett Uram, üdvözítőm, irgalmaz minden felett, ahol emberek vannak, minden nyelven, nemzetben, minden népben, minden etnikai csoportban. Köszönöm neked az elmúlt délutáni Istentől érkező szolgálatot is, amely egyszerűségben zajlott le ugyan, és mégis csodálatos gondolatok fogalmazódtak meg. Dicsőítve és magasztalva légy, te, Uram, mindenható Istenem, a Jézus Krisztus, ami Urunk nevében. Amen.